Egy szép napon elérkezik az idő, hogy ennek a világnak viszontlátást mondunk, és örökre az Úrral leszünk. És akkor minden megérte azoknak, akik kitartottak. Minden megpróbáltatásokban, mindenben, ami rájuk zúdult, nem tévesztették szem elől azt az egyet, nevezetesen a célt, amit Isten elénk tűzött. Pál apostol azt írja a Filippi beliaknek, mi mindannyian, akik céltudatosak vagyunk, elfelejtjük azt, ami mögöttünk van, és belekapaszkodunk az előttünk álló célt, szem előtt tartva a mennyi hivatásba élet céllal. Ha van egy élet célunk, és a hozzáállásunk annak elérése, akkor nem nézünk sem jobbra, sem balra. Ha pedig mégis, akkor nagyon gyorsan át kell orientálódnunk, és a célra kell összpontosítanunk a figyelmünket. Aki szem elől téveszti a célt, az nem fogja tudni elérni, nem fogja megtalálni. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindenben, ami ránk vagy másokra is zúdul, bármilyen csapást is mér ránk az ellenség, és bármi is álljon az útunkba, a célt semmilyen körülmények között sem szabad szem elől tévesztenünk. Az az ember, aki céltalanul járja ezt a világot, nincs állandósága, és a végén csalódni fog. Legyen, hogy Isten ezt világossá tegye számunkra. Amint tudjuk, Ábrahám napjaitól kezdve, amikor az Úr az ígéretet adta neki, volt egy célja, mert Isten szólt hozzá. Noha még a földön járta az ő életének útját, mégis azt mondta, én azt a várost keresem, amelynek szilárd alapjai vannak, azt a várost, amelyet Isten épített. Az emberek azt gondolták, nos igen, ez az ember egyszer itt van, máskor ott, úgy a maga módján vándorol, mit keres ez egyáltalán, vagy hova tart? Ő azt a várost kereste, amely el lett készítve neki és mindazoknak, akik szeretik az Urat. És azon a napon együtt fogunk ülni Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal, és mindazokkal, akik hittek és bíztak az Úrban, akik a célt szem előtt tartották és kitartóak voltak a hozzáállásukban, Isten országában, a dicsőséges városban. És akkor majd visszanéznek, és azt mondják, Ábrahám, te egy nagyszerű példakép voltál számunkra. Te elindultál, amikor az Úr elhívott téged, és elérted a célodat, és mi veled együtt. És azt hiszem, hogy mindannyian köszönetet fogunk nyilvánítani majd az Úrnak. Mert ha ő nem lépett volna be, vagy közbe az életünkbe, ha nem gondoskodott volna rólunk, akkor nem semmilyen tájékozódásunk, vagy irányunk nem lenne. Hiszen még azt sem tudnánk, hogy mit akar tőlünk Isten. És alapvetően ez a helyzet az emberek többségénél. Ők tisztában vannak azzal, hogy Isten létezik, de nem tudják, hogy mit akar tőlünk, mit tervez velünk. Nem tudják, hogy milyen időben élünk, és nem tudják kategorizálni a dolgokat, amelyek történnek. Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, hadd olvassuk ezt a Zsoltárt egy kicsit tovább, miközben átmegyünk közvetlenül az új szövetségbe. Aztán Dániel prófétából szerettem volna felolvasni egy ige szakaszt. Itt a 8. Zsoltárban ez áll írva. A gyermekek és csecsemők szájából készítettél magadnak egy hullámtörő gátat a te ellenfeléd dacára. Tudjuk, hogy amikor a mi urunk a földön járt, és elhatározta magát, hogy bevonul Jeruzsálembe, a gyermekek magasztalták és dicsőítették őt. És az egész nép, amely kegyelmet talált Isten előtt, csatlakozott hozzá. És voltak olyanok is közöttük, akiknek az egyáltalán nem tetszett, és azt mondták az Úrnak, nem hallod-e, hogy ezek mit kiáltanak, és mit tesznek ott? Persze, hogy hallotta, hiszen ismerte és tudta, hogy a Zsoltáros ezt előre megjövendőlte, Isten szellemétől ihletve. És akkor azt mondta az Úr, ha ezek elhallgatnának, a kövek lesznek azok, akik felkiáltanak. Isten előkészítette a gyermekek és csecsemők szájából a felmagasztalást magának. Alkalmazva ezt a szellemi világra, Isten az ő gyermekeivé tett bennünket. Mi pedig, mint új gyermekek, mint újjászülettek jövünk elő az új életre. És mi a jele egy új életnek, amely benned és bennem létrejön, vagy bekövetkezik, de hiszen az, hogy lesz adva egy életjel, és az abban áll, hogy valahogyan mégis megszólalunk, hogy hallatjuk a hangunkat, mint a földi gyermekeknél is történik a születéskor. Az a gyermek, aki megszületik ezen a földön, és nem ad magából ki semmilyen hangot, az halott. Halott. És Istennek egy olyan gyermeke, aki szellemileg beleszületik Isten országába, és akiben nem tör elő egy forrás a legbelsőbb lényéből, és nem engedi, hogy a hangja hallható legyen, annak talán szüksége van egy ilyen sokra, ahogy néha meg is történik, hogy ráébredjen, voltak éppen mi is történt. Isten nem akar némákat, hanem olyan gyermekeket, akik a szájukat arra használják, hogy kifejezésre juttassák a szívük hálálatosságát, a dicséret és az imádat és a hála szavaiban. Isten ilyen embereket akar. És akkor, amikor itt az 5. versben azt olvassuk, mi is az ember, hogy gondolsz rá, és az ember fia, hogy tekintettel vagy rá, vagy törődsz vele, és mégis csak kevéssel állítottad őt az Istenség mögé, dicsőséggel és fennséggel megkoronázva őt. Tudjuk, hogy ez az íge profécia által lett a mi urunkra való tekintettel kimondva. Ő volt az ember fia. Ő letette az ő szellemi isteni alakját, amelyet az egész Ószövetségben birtokolt, hátrahagyva az ő istenségét, és emberré lett az emberiség érdekében, hogy szenvedhessen és meghalhasson. Úgy szólván maga mögött hagyta az ő halhatatlan testét, és magára öltött egy halandó testet, hogy megváltson minket, akik ebben a halandó testben remény és Isten nélkül kilettünk szolgáltatva a bűnnek, hogy megválthasson bennünket ebből a halandó testünkből, és akkor történt, hogy ez a halandó test visszaváltozott az ő halhatatlanságába. És amikor ez megtörtént, amint tudjátok, Tamás képes volt felkiáltani, én Uram és én Istenem. Ez az ember fia, aki megaláztatott a haláláért és az ő szenvedéséért, azután dicsőséggel és fennséggel koronáztatott meg. Ugyanezek a szavak állnak írva a zsidókhoz írt levél második fejezetében, amint magatok is elolvashatjátok, vagy meghallgathatjátok az 5. verstől. Mert nem angyalokat bízott meg az eljövendő világgal, amelyről itt beszélünk. Sokkal inkább valaki egy helyen kifejezetten erről tett bizonyságot. Mi is az ember, hogy megemlékszel róla? Vagy az ember fia, hogy figyelembe veszed őt? Egy rövid időre lealacsonyítottad őt az angyalok között. Megkoronázva őt azonban azután dicsőséggel és tisztelettel. Mindent az ő lábai alá helyeztél, vagy vetettél. Azzal pedig, hogy ő mindent allá vetett neki, semmit sem mentesített a neki való allávetettség alól. Kétségtelenül, hogy eddig még nem észlelünk ebből semmit, hogy minden neki van allárendelve, de minden bizonnyal látjuk azt, aki egy rövid időre le lett alacsonyítva az angyalok alá, nevezetesen Jézust. Dicsőséggel és megtiszteltetéssel megkoronázva az ő halálos szenvedése miatt. Mert Isten kegyelméből mindenkiért meg kellett kóstolni a halált. Mindenütt evangélium megtalálható. Bárhol is felnyitjuk a Bibliát, ott Isten szól hozzánk, és megmutatja nekünk, hogy valaki szenvedett és meghalt mi helyettünk, hogy valaki feltámadt a harmadik napon, ami megigazulásunkra, majd azután felment a mennybe. Ő nagy hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni. Az a csodálatos a Szentírás olvasása közben, hogy az Ó és az Új Szövetség olyan hajszál pontosan megegyezik egymással, hogy Isten évszázadokon, évezredeken keresztül jövendőlte meg a proféták száján keresztül a dolgokat, és aztán azok beteljesedtek. Itt valami korlátozó jellegű dologgal vagyunk szembesítve. Kétségtelenül, hogy eddig még nem észlelünk abból semmit, hogy minden neki lett allárendelve. Ez is igaz. Ezen a földön még mindig vannak emberek, akik uralkodnak, de egy szép napon majd nyilvánvalóvá válik. Ezzel kapcsolatosan csak el kell olvasni a Jelenések könyvének 11. fejezetét. Jelenések könyve 11. fejezet. Itt a 15. versben a következőket olvassuk. Akkor a 7. angyal megfújta a trombitát, és hangos hangok hallatszottak a mennyben, amelyek ezt kiáltották. Elérkezett az idő, amikor a királyi uralom a világ felett átment a mi urunkra és az ő felkentjére, és ő királyként fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt az ő trónusokon ültek, arcra borultak és imádták az Istent. A következő szavakat mondván, köszönjük neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki volt, hogy magadhoz vetted a te nagy hatalmadat, és elkezdted a te nagy királyságodat, mint uralkodó király. Noha a nemzetek haragra gerjedtek, de eljött a te haragod, és eljött a te ítéleted ideje a halottakkal kapcsolatosan, és a jutalom ideje a te szolgáidért, a prófétákért, és a szentekért, és mindazokért, akik félik a te nevedet. Kicsinyek és a nagyok, egyaránt. És a veszedelem ideje azok számára, akik pusztítják a földet. Ekkor megnyílt az Isten temploma a mennyben, és a szövetségének ládája látható lett az ő templomában. Ugyanakkor villámok és hangok, mennydörgések és földrengés és nagy jégeső következett be. Micsoda egy nap lesz az, amikor ez az íge beteljesedését találja, amikor minden más királyság porba és hamuba lett döntve. A föld minden királya befogja a száját, és az összes uralkodón nem lesz képes valamit is mondani, amikor a mi urunk, akit mindenki megvetett és megalázott, átveszi az ő uralkodását, és minden nemzet látni fogja azt. Ez az az idő, amerre várunk. De hiszen tudjátok, hogy itt meg van írva, hogy akkor elérkezett az idő mindenki számára, proféták számára, és mindazok számára, akik szerették az Urat, úgy a kicsinyek, mint a nagyok számára. Ez lesz akkor a mi időnk. Itt van megírva a 18. versben. Noha a nemzetek haragra gerjedtek, de eljött a te haragod, és eljött a te ítéleted ideje a halottakkal kapcsolatosan, és a jutalom ideje a te szolgáidért, a prófétákért, és a szentekért, és mindazokért, akik félik a te nevedet. A jutalom ideje nem csak a szolgáknak és a prófétáknak jön el, hanem mindazoknak, akik szorongtak az íge hallatára, amelyet Isten szólt az ő szolgái és az ő prófétai száján keresztül, akik befogadták az íge üzenetet. Számukra is elérkezik a jutalom ideje. És már akkor azt mondta a mi urunk, aki befogad egy prófétát, éppen azért, mert prófétának neveztetik, ez egy prófétai utalmát fogja kapni a viszontzásban. Isten tehát ugyanolyan igazságos lesz abban, amit tesz, mint amilyen mindig is volt abban, amit eddig tett. Ami a tanítást illeti, itt nem mehetünk bele a részletekbe, nem azért vagyunk itt ma reggel, de ha az egészet összefoglalóan tekintetbe vesszük, mi lesz ennek a korszaknak a végén, azban összefoglalva. Az egész földön minden királyság ennek a megvetett emberfiának az uralma alá fog kerülni. Csak hogy akkor már nem ő lesz a megvetett emberfia, hanem Isten lesz az Úr, a királyok királya és az urak ura. Ma még nem lett nyilvánvalóvá, hogy minden neki van allá vetve, hogy minden az ő lába alá van vetve, de azon a napon, amiről itt, most itt olvastunk, és ez már mégis nagyon közel van, azon nyilvánvalóvá lesz, hogy a mi urunk nem csak egy megalázott emberfia, vagy hogy az volt, hanem az urak ura és a királyok királya. És e felett nagyon örülök, hiszen ő mindent magára vett, és lejött mi hozzánk. Maga az Isten lett emberré, Immanuel, velünk az Isten. És tudjátok, hogy a primitív emberek talán jobban megértik az istenséget, mint a tudományosan képzettek. Afrikában egy törzsfőnök nagyon-nagyon beteg volt. És jön a misszionárus, és azt mondja neki, kérni fogjuk Istent, és ő elküldi az ő fiát, és ő majd segít rajtad. És ő azt mondja, nem, 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 én törzsfőnök vagyok, főnök. Én a főnök, én voltam az előjáró, ne küldje hozzám a fiát, hanem jöjjön elő maga hozzám. És éppen ez a helyzet, a fiúban Isten személyesen eljött. Isten kinyilatkoztatottan egy emberi alakban. Az atya megnyilatkozott a fiúban, az ő neve csodálatos, tanácsadó, örök atya, békesség fejedelme. És az ő uralma az ő vállán nyugszik, és nem lesz vége a Dávid trónján. Ezek mind csodálatos szavak, de időközben, és ezt a legtöbb ember nem tudja felfogni vagy elismerni, Istennek fel kellett osztania magát egy mennybéli részre és egy földi részre, egy kettéosztás, hogy összebékítse a mennyet és a földet, önmagát és az emberiséget. És ennek a folyamatnak egy testben, egy hústestben kellett megtörténnie itt ezen a földön, mert nekünk lehetetlen volt felmenni Istenhez, neki le kellett jönnie hozzánk, mielőtt mi felmehettünk volna hozzá. És ez nem egy olyan téma, amiről vitatkozni kellene, hanem ami a szellem által kell, hogy kinyilatkoztatva legyen számunkra. Az ő halálos szenvedése miatt kellett lealacsonyítva legyen az angyalok alatt. Egy angyal nem tud meghalni. És ez a lealacsonyítás abban állt, hogy ebben az allantas földi testben jött, és mindent meg lehetett vele tenni. Aki le akarta köpni, az leköphette, aki Belzebubnak akarta nevezni, az megtehette, ő mindent eltűrt, hogy megtegyenek vele. Megverték, bekötötték az arcát, és azt mondták, de hiszen te proféta vagy, mondd meg nekünk, kiütött meg. Az ő lealacsonyításában mindent elszenvedett. De eljön az a nap, amikor mindenki, aki valaha is élt ezen a földön, tudatára fog ébredni annak, hogy ki volt ez a galileai ember. Ez a Jézus, akit még ma sem tudunk kategorizálni, egy megbotránkozás köve, a bosszúság sziklája, de csak azok számára, akik elvesznek. A mi számunkra Isten kinyilatkoztatása, ahogyan Pál apostol írja a rómaiaknak a 9. fejezet 8. és 9. versében. Aki Isten mindenek felett magasztalva legyen mindörökkön örökké. Amen. És így kegyelemből láthatjuk, illetve felismerhetjük a mi Istenünk üdvtervét az ő gyülekezetével és Izrael népével. Kegyelemből mindent felismerhetünk. Egy ige szakasz, amit az ima bevezetéseként szerettem volna felolvasni, a tegnap beszéltünk Salamon imájáról, felolvastuk hangosan, és mindannyiunknak feltűnik az is, ahogyan Dániel imádkozott a maga idejében, és miként öntötte ki az ő szívét Isten előtt. És egy válaszra várt. És mi valamennyien ugyanebben a helyzetben vagyunk. Szeretnénk, ha Isten válaszolna, és készek vagyunk teljes szívünkből kimondani. Én magam kudarcot vallottam, nem az voltam, akinek lennem kellett volna, de azzal a bizonyossággal párosítva, hogy Istennek megvan velünk a maga útja. Ezt az imádságot valamennyien közösen a mi imádságunknak tekinthetjük, és az Úr elé vihetjük. Dániel 9, a 4. verstől. Következetesen tehát így imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és ezekkel a szavakkal tettem vallomást. Ó, Uram, te nagy és rettenetes Isten, aki megtartod a te szövetségedet és a te kegyelmedet azokkal szemben, akik szeretnek téged, és megtartják a te parancsolataidat. Mi vétkeztünk, és helytelenül cselekedtünk, istentelenek és engedetlenek voltunk, és eltértünk a te parancsolataidtól és a te rendeléseidtől. Nem hallgattunk a te szolgáidra sem, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz és fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország minden népéhez. A te oldaladon, Uram, van az igaz mondás. A mi oldalunkon pedig a szégyen pírja az arcunkon, mint ahogyan ez most látható is. Most Júdea emberei és Jeruzsálem lakói, és minden izraelita legyenek ők közzel vagy távol. Minden országban, ahova eltaszítottad őket a hűtlenségük miatt, amellyel vétkessé tették magukat ellened. Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. A próféta azt mondja az Úrnak, hogy ő megtartja az ő szövetségét, az ő kegyelmét és hűségét azokhoz, akik kiállnak mellette. És én úgy vélem, hogy még maga azokban az időkben is, amelyekben az emberek nem járnak teljesen Isten útján, de megőrzik az ő szavát a szívükben, Isten vissza fogja vezetni őket arra az útra, amely célba juttatja őket. Isten nem csak, hogy elkezd valamit, hanem be is fejezi. Ő elvezet a célhoz. Ő már a kezdet előtt tudta a véget, figyelembe vette az összes nehézséget, amellyel ezen az úton kell számolni, és kegyelmet adott azoknak, akik megtartják az új szövetségét, akik szeretik őt, és megtartják az ő parancsolatait. Ez volt az első dolog, amit Isten ezen embere kifejezésre juttatott. Isten hűségessége minden körülmények között és minden időben, és ahogy itt kifejezésre van juttatva, legyenek távol vagy közel, legyenek itt vagy szétszóródva a világban, mindenütt ugyanaz az íge érvényes. Amikor imádkozunk, hadd valljuk meg az Úrnak szívünkből, és mondjuk, te egy hűséges Isten vagy, te megtartod a te szavadat, mi számíthatunk a te ígéreteidre, te megtartod a szövetséget, amelyet velünk kötöttél, bármi történjék is. Te nem fogsz felhagyni vele. És akkor természetesen, ha önmagunkra tekintünk, megállapítjuk, hogy engedetlenek voltunk, hogy nem jártunk Isten útjain, hogy nem tartottuk meg az ő parancsolatait és rendeleteit úgy, ahogyan kellett volna. És aztán hozzáadódik még az is, hogy nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, azokra sem, akik a te nevedben szóltak a királyainkhoz és fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország minden népéhez. Az emberek a maguk idejében a legtöbbször nem tudták megkülönböztetni, hogy valaki az Úr nevében beszéle, vagy a saját kezdeményezésére szól. És azt is tudjuk, hogy amikor a komornyik Jeruzsálemben járt, és Ézsás prófétát olvasta, ő sem tudta, miről van szó. És ő, Fülöp, megkérdezte őt, kiről beszél itt a próféta, önmagáról, vagy valaki másról? Egyetlen próféta sem beszélt önmagáról, és ezt hangsúlyozni szeretnénk itt ma. Ők mindannyian egyöntetűen arról tettek bizonyságot, aki eljön, aki le lesz ugyan alacsonyítva az angyalok között, és akinek be kell lépnie ebbe a halandó testbe, hogy megváltson minket. Itt minden el van nekünk mondva. Az isteni oldalon az igazságosság és a hűség, a mi oldalunkon pedig az igazságtalanság és a hűtlenség. És mégis úgy van, hogy vissza tudunk térni Istenhez, mert felismertük, hogy Isten szólt hozzánk ezekben a napokban. De aki nem hallgat rá, hanem figyelembevétel nélkül elmegy mellette, amellett Isten is el fog menni. És ezt a felbecsülést vagy értékelést már ma is levonhatjuk anélkül, hogy bírói tekintét igényelnénk magunknak. Aki figyelembevétel nélkül elmegy amellett, amit Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szolgáinak és az ő prófétáinak száján keresztül, az figyelembevétel nélkül elhalad Isten mellett, és aki nem veszi figyelembe Istent, azt Isten sem fogja figyelembe venni. Ez egyszerűen összefügg egymással. És éppen ezért úgy gondolom, hogy annyiban szerencsés vagy előnyös népnek tekinthetjük magunkat, hogy Isten nem hagyott ki bennünket az ő tervéből, nem hagyott figyelmen kívül, amikor szólt, hanem bevont bennünket az ő tervébe, és a szívünk legmélyén hatást gyakorolt, befolyása alá vont bennünket. Isten a Krisztusban, Krisztus pedig mi bennünk, a dicsőség reménysége. Ő megváltott és kiválasztott magának egy gyülekezetet, amelyben még szóhoz jut. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Neki még vannak olyan emberei a földön, akik még mindig meghallgatják őt, akik még mindig odafigyelnek rá. Emberek, akik felismerték, hogy ők azok, akikhez éppen szól. A 8. verstől így folytatódik. Igenis, Uram, mi mindannyian el kell pirulnunk és szégyenkeznünk, úgy a királyaink, mint fejedelmeink és atyáink, mert vétkeztünk te ellened. Mindazonáltal az Úrnál, a mi Istenünknél, irgalmasság és megbocsájtás van, még akkor is, ha fellázadtunk ellened, és nem hallgattunk az Úr, a mi Istenünk szavára, hogy az ő parancsolataid, hogy a te parancsolataid és utasításaid szerint járjunk, amelyeket az ő szolgái és prófétai által elénk állított. Ez is egy vallomás, egy kötelezettségvállalás, és egészen világosan felismeritek, ez az imádság nem hitetlenségből fakadó imá, hanem kegyelmet tapasztalt Isten előtt, hogy helyesen rendszerezze a dolgokat. Először is Isten hűségessége, amely minden hűtlenség ellenére fennmaradt, mert így van megírva, Isten még akkor is hűséged ma, hűséges marad, amikor mi hűtlenné válunk, mert ő nem tagadhatja meg önmagát. Ha ő megtagadna téged és engem, akkor önmagát is megtagadná, mert hiszen mi Isten fiai és lányai vagyunk, hiszen mi a megváltás eredményei vagyunk. Ha nem akarná elismerni a megváltottakat, akkor semmissé kellene tennie a megváltást, és ez nem lehetséges. Itt fel van mutatva számunkra az út. Uram, mi is elhanyagoltunk téged, királyaink, atyáink, mindannyian engedetlenek lettünk. Mindazonáltal te nálad, Uram, a mi Istenünknél van az irgalmasság és a megbocsájtás, még akkor is, ha fellázadtunk ellene. Mi, mint emberek, egészen másképp viselkednénk. Ha valaki fellázadna ellenünk, és nem akar tudni semmit rólunk és a mi útjainkról, akkor igenis, mégis békén kell hagynunk. Csak hogy Isten nem tud minket figyelmen kívül hagyni. Túl sokat tett értünk, hogy magához vonzon és kibékítsen minket önmagával. Nem fog csak úgy lemondani rólunk, éppen ellenkezőleg. Még erőteljesebben fog intézni az ő szavát hozzánk, és a szívünkbe ültet és azt mondja, én már mindig is szerettelek benneteket, és megváltottalak téged, és neveden szólítottalak, te az enyém vagy. Hadd emlékezzünk tehát meg az ima lényegéről. Uram, te hűséges vagy, te vagy a mi Istenünk, irgalmassággal és megbocsájtással telve, kegyelemben gazdag. Mi vagyunk azok, akik fellázadtunk, mi voltunk azok, akik makrancosak voltunk. Itt az áll írva, és nem hallgattunk az Úr, a mi Istenünk szavára, hogy az ő parancsolatai és utasításai szerint járjunk, amelyeket az ő szolgái a proféták által elénk állított. Egy olyan állásfoglalás vállalása, amelyet csak az mondhat ki, akinek Isten kegyelmes. Úgy értem, ezzel nem fog mellé senki, ha őszintén és komolyan képes kimondani ezt a vallomást az ajkán. Csak hogy nem azzal a megállapítással kellene befejeznünk az imádságot, hogy felismerjük, hol és hogyan vallottunk kudarcot, hanem sokkal inkább azzal, hogy felismerjük, megállapítjuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és megbocsájtó. Hogy Isten visszavezet bennünket az előkészített útra, hogy elérjük a célt. Salamon, ahogy tegnap elemeztük is, mindent megtett az Úr szava szerint, amit Dávidnak adott, mindent. És amikor mindent befejezett, és a templom már állt, és mindenki elfoglalta a helyét, kitárhatta a karjait a mindenható Isten előtt, és a válasz meg is érkezett. Isten dicsőségének felhője leszállt, és betöltötte az egész házat. Mi, akik hallottuk Isten hangját, és ezt nagyon világosan ki lehet jelenteni, remélem, hogy ezt mindenki felismeri, mi, akik hallottuk Isten hangját ezekben a napokban, visszatérhetünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Ahogy akkor visszatérhetett Izrael népe Babilonból, amikor közvetít veled számukra Isten szava a proféták szájából. Fogták a hárfákat, levették a fűzfáról, és visszatértek az ígéret földjére, és újból letették a lábukat az áldozati földre. Az áldott földre, a síkságra, arra a helyre, amit Isten megígért nekik. Szeret szeretteim, mi is visszatérünk szellemi értelemben, mint gyülekezet, nem akárhova, hanem oda, ahol a gyülekezet a kezdetben is volt. És Isten megígérte, hogy mindent helyreállít, és visszaállítja a helyes állapotba. Ez egészen más lesz, mint amit mi elképzelünk magunknak. És az Úr első eljövetelénél fogva az volt a szörnyű, hogy az egész Isten hitű hitvilágnak megvoltak a maga elképzeléseik arról, hogy hogyan kellene lezajlani a Isten tervének. És ennek következtében nem látták Isten tényleges munkáját és az ígéretek beteljesedését sem. Isten olyan embereket alkalmazott a szolgálatra, akik nem voltak részrehajlóak, akiknek nem volt kész elgondolásuk, akik nem tudták, hogy Isten mit fog tenni. Magához vette a halászokat, a vámszedőket, és mindazokat, akiket elhívott, és azt mondta, kövessetek engem. Nekik elmondhatta, amit tudniuk kellett. Tanítani tudta őket. Mindenki mással gondja és bánata lett volna. Telve voltak ellentmondással, önmagukban megtépázottak voltak, és nem voltak rendben Istennel. És a belső ellentmondás következtében soha nem hallgattak volna készségesen arra, amit mondani akart nekik. Először is fel kell ismernünk, hogy ki az, aki beszél hozzánk vagy velünk, mielőtt megfelelően odafigyelhetnénk. Amikor akkor a férfi meg lett gyógyítva a vakságából, és az Úr adott neki néhány utasítást, a kérdés azonnal így hangzott, hol van ő? Én szeretnék neki szolgálni. És az Úr azt mondja, én vagyok az, aki hozzád beszél. És mi volt az üzenet? Elkezdett valami égni a szívében. Ő tisztában volt vele, és el tudta mondani, úgy, ahogy mások ítélik meg ezt az embert, az nem az én dolgom. Én egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Ő felfogta, hogy ki volt az, akivel találkozott, hogy ki volt az, aki beszélt hozzá, hogy ki volt az, aki meggyógyította őt. Ugyanígy kell lennie velünk is. Dániel azt mondta, a nép, a királyok, a fejedelmek és mindannyian nem hallgattunk Isten szolgáinak és prófétáinak szavára. Engedetlenek voltunk. Lényegében az a fontos, hogy ezekben a napokban felismerjük, hogy ki az, aki beszél velünk, vagy hozzánk. Hogy Mózeshez, majd Józsuéhoz hasonlóan mi is levegyük a cipőnket, és azt mondjuk, az a hely, ahol Isten beszél hozzánk, vagy velünk, a Szentföld. Kik vagyunk mi, hogy Isten lehajoljon és beszéljen hozzánk az ő ígé és az ő szelleme által. Aki figyelembevétel nélkül elsétál Isten beszéde mellett, azt Istennek is figyelmen kívül kell hagynia. Ez egy szomorú megállapítás. De nehogy azt higgyétek, hogy Isten mosolyogva és kitárt karokkal fogadja mindazokat, akik figyelembevétel nélkül elhaladtak amellett, amit ő mondott, és amit tett, és semmibe vették őt abban, amit mondott, és amit cselekedett, amit véghez visz. Az Úr azt mondta akkoriban a Márk 7. fejezetének 7. versében, mégis hiába imádnak engem, vagy tisztelnek engem, mert emberek parancsait teszik tanításaikká. Minden hiába való. Mindenféle szolgálat, minden erőfeszítés vallási téren. Minden hiába való, ha Isten nincs benne a dologban. És ha Isten benne van a dologban, akkor az mindig megegyezik az ő szavával, és akkor van egy Amen a szívünkben. mert éppen az Amen az, amin múlik. Tegnap felhívott egy kedves testvérnő délről, és azt mondja, nos, én nem tudok Krefeldben lenni, de a kazettákat hallhatom, majd elküldik nekem. Aztán tett egy megjegyzést, és azt mondja, Frank testvér, mindig egy amen jön ki a számon, amikor ezeket a drága dolgokat hallom. És aztán azt mondja, az, amit minden bizonnyal hiányolok az összejövetelről, ahol ezek a prédikációk meg vannak tartva, az az, hogy hiányzik az amen azoktól, akik ott hallgatják. Én pedig azt mondtam, testvérnő, csak amikor már nem lesz meg nekik, akkor fogják tudni, vagy ráébredni, hogy mi volt nekik. Ez minden tekintetben így van. A fiatalabbak talán még nem tudnak erről beszélni, de mindannyian, akik idősebbek lettünk, tudjuk. Senki sem értékeli az egészséget, sem a sok-sok mindent addig, amíg már nincs meg. Akkor döbben rá az ember. Annyi éven át egészséges voltál, nem volt panaszod. Te egyszer sem adtál hálát Istennek. Aztán, amikor elérkezik az idő, amikor a dolgok már nem olyanok, mint ahogy meg voltunk szokva velük, akkor döbbenünk csak rá, hogy mennyi mindenünk is voltak éppen. Szeretteim, nem a magunk kedvéért élünk, és főleg nem az enyémért. De egy dolgot elmondhatunk. A mi Istenünk kegyelmes és irgalmas volt hozzánk, és az is maradt, amíg a hitből el nem érkezünk abba, hogy lássuk, amit hittünk. Mi megnyitottuk a szívünket, Isten szólt hozzánk. Fel és elismertük, hogy az ő kegyelme és az ő hűségessége örökké megmarad, és hogy semmi más nem jöhet az arcunkra, csak a pír, arcunk pirulása. De ő felemeli az ő tekintetét fölöttünk, ahogy Mózes is kijelentette akkor, mint egy áldást Isten népére, Izrael népére. Emeld fel a tekintetedet föléjük, és őrizd meg őket, és adj nekik békességet, és így tovább. Isten egy hűséges Isten, és ebben megnyugszunk. Abban a bizonyosságban, hogy ő maga megadta az ő szavát, bevont minket ebbe a nagyszerű tervbe. Ó, halleluja! Magasztalva legyen az Úr neve. Ki vagy te? Ki vagyok én? Hogy a magasságos szól egyáltalán hozzánk. Ha már a mi Urunkra való hivatkozással az lett mondva, amikor még a földön járt, hogy micsoda is az ember, és micsoda is az ember fia. Felfogjátok-e azt, hogy az ember közvetlenül kapcsolódik az ember fiához egy mondatban? Mi az ember, és mi az ember fia? Neked és nekem ott van a kapcsolatunk. Ő benne, az ember fiában. Mi szerencsétlen emberi lények, Isten gyermekeivé lettünk téve. Ki tudja felmérni Istenem-e nagyszerű kegyelmét? Ha az lenne a feltételezés, hogy mindenkinek 1000 kilométert kellene menetelnie, hogy elérje az üdvösséget, akkor 2000 kilométert menetelnének. De ha Isten ingyen felajánlja nekik, és azt mondja, én már mindent megtettem, elvégeztetek, úgy jöhettek hozzám, ahogy vagytok, a többit majd én elintézem, hogy egyetlen testedi csekedhessen ő előtte, fenntartotta magának, hogy a kegyelem egész művét elvégezze bennünk, én bennem és te benned. És amíg te vagy, én, vagy bármelyikünk, vagy bárki az országban itt-ott hallja, még mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy magunk is megtegyünk valamit, addig nem tudatosult bennünk, hogy az egész életünkben azzal leszünk elfoglalva, és semmi sem változott a helyzetünkön. de aztán, amikor az Úrhoz jövünk, és azt mondjuk, hűséges Istenem, egyedül te leszel az, te vagy a mi Istenünk és Urunk. Téged illet minden tisztelet, kik vagyunk mi? Semmi. Micsoda is az ember? Mi vagy te, és mi vagyok én? És mi az ember fia? A mi Urunk, aki így lealacsonyította magát, olyanná lett, mint mi. Az ő halálos szenvedése okán majd végig járta keresztre az útat, és meghalt érted és értem. A mi Istenünk igényt tart a te és az én életemre. Ő megvásárolt minket, ő megfizette az árat, és ha én valahol kifizetem az árat valamiért, akkor az, amit megvettem, amiért kifizettem, az az enyém. Nem arannyal és nem ezüsttel, hanem Isten bárányának a becses, drága és szent vérével lettünk megváltva és megvásárolva. Egy énekíró így énekli, meglettem váltva, dicsekedhetek, megváltva az üdvözítő vér által. Szeretett szív, hagyj fel azzal, hogy megpróbáld magad Istennek tetszővé tenni, vagy magadat megváltani, vagy megszabadítani. Hadd jöjj ahhoz, aki velünk egy szintre lett helyezve, mi is az ember, és mi is az ember fia, hozzánk hasonlóvá lett. Gyere ahhoz, aki a te megváltót, a te szabadítót, a te üdvözítőt, a te urat. Ő hozzá jöjj, és mondjad, hűséges mester, itt vagyok, tehetetlenül és reménytelenül. Te vagy az én segítségem és reménységem. Te vagy az, aki hűséget és irgalmasságot gyakoroltál. Még azokban az időkben is, amikor a saját útunkat jártuk, és hátat fordítottunk neki. Ha visszatekintünk, Isten gyermekkorunktól kezdve szemmel tartott minket, emlékeztetett, figyelmeztetett, az ő szava megszólított bennünket. Ő hűséget gyakorolt, ő nem tagadhatja meg önmagát. Mi ő hozzájövünk, és azt mondjuk, mi vagyunk azok, akik igazságtalanul viselkedtünk. Mi vagyunk azok, akik nem hallgattunk a te szolgáid és prófétáid útmutatásaira. Mi vagyunk azok, akik nem voltak engedelmesek, nem jártunk a te útadon. Csak hogy te, ó Istenem, minden időben, minden körülmények között hűséges maradsz. Te benned bízhatunk újból. És ezt szeretnénk ma reggel is megtenni, fenntartás nélkül bízni a mi Urunkban, és ezt mondani, ó Istenem, te, aki szóltál hozzánk a te ígéd által, és felébresztettél bennünk egy jogos reménységet a te ígéd által, ezeknek az ígéreteidnek köszönhetően itt vagyunk a te színed előtt. Nem azért jövünk, mert valaki ígért nekünk valamit, kecsegtetett volna, hanem azért jövünk, mert Isten ígéreteire, ezekre az utolsó napokra hozzánk intéződtek. Isten maga helyezett belénk egy elvárást, egy vágyat, egy reményt az ő ígéje által. De nem magunktól, hanem az ő igéje által, és ezért ő lesz az, aki mindent kielégít, mindent megad, és mindent teljesít abból, amit megígért. Az ő szava nem fog üresen visszatérni, hanem beteljesíti azt, amire elküldte azt. És az eredmény a kegyelemidő végén egy folt és ranc nélküli megváltott, megtisztított, megszentelt, az Úr képmására átformált gyülekezet lesz. Ő azért lett azzá, amik mi vagyunk, hogy mi is azzá válhassunk, ami ő. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egykor, de amikor nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Legyen, hogy Isten ezt nagyon-nagyon mélyen belénk ültesse. Kín mullott az egész. Mi voltunk azok, akik hűtlenek lettünk? Mi fordultunk el? Mi nem hallgattunk a te szolgáidra, prófétákra, és így tovább, és így tovább. De most megfordult a kocka. Most hallgatnak rád. Ők voltak, ahol Isten akar, ott voltak, ahol Isten akarta, hogy legyenek, és hiszem, hogy mi is elmondhatjuk ugyanezt már. Isten legalábbis visszahozott minket, még ha nem is minden olyan, mint amilyennek lennie kellene, de lépésről lépésre haladunk előre, és a mi Istenünk nem adja fel, hanem neki meg lesz az ő útja velünk, és minden népével az egész föld kerekségén, és be fogja fejezni, és beteljesíti, tökéletesíteni fogja az ő művét, ahogyan azt kegyelméből megígérte nekünk. Legyen, hogy mindezek a szavak megerősítsenek bennünket a hitünkben. Valóban új bizonyossággal, Istenben vetett új bizalommal szeretnénk ma szívből köszönetet mondani neki. Mert meghallgattuk, engedelmesek voltunk az ő prófétáinak szavaira, az összes prófétai szóra, amely ezekben a napokban össze lett foglalva. Üdvös állapotban van az az ember, akinek a szívében van egy igen mindarra, amit Isten mondott, és egy amen is, ami teljes egyetértést jelenthet bennünk Isten és az ő szava iránt. És így az Úr dicsőségesen tökéletesíteni fogja a vérrel megvásárolt sokaságot, amely az ő szava és szelleme befolyása alatt van, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének dicsőséges napjára. Ezt a bizonyosságot senki sem veheti el tőlem. Miért? Mert itt van megadva Istenem e szavaiban, nem csak egy, hanem sok ígéretként. És a mi Istenünk megtartja az ő ígéreteit. Inkább összeomlik az ég, mint hogy engem megtévesszen az ő szava. Legyen, hogy Isten elhelyezze mindezt a szívünkben, és tegyen háládatossakká minket, hogy ne hitetlenkedve álljunk meg előtte, hanem hittel, és azt mondjuk, Uram, te megígérted, és megfogadtad, hisszük, hogy teljesíteni is fogod. Fogadj el minket, vegyél be minket a te programodba, illesz be a te tervedbe, amit a te néped számára készítettél a végső időkben. Szeretnénk részessei lenni ennek, részt venni benne, magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből együtt megköszönjük neked a te kinyilatkoztatott ígédet. Ó, Uram, kik vagyunk mi, hogy betekintést és áttekintést adtál a te terveidről, ahogy Mózes is imádkozott, ha kegyelmet találtam te előtted, hadd ismerjem meg a te útjaidat. Ó, Uram! Mindnyájan együtt jövünk te hozzád, mint a te vérrel megvásárolt sokaságok, mint olyan emberek, akiket meghatároztál, akiket megmentettél, akiknek megbocsájtottál. És szeretnénk köszönetet mondani neked. Hűséges Urunk, fogadj el minket, illesz be minket a te ígédbe és a te akaratodba. Adj nekünk egy engedelmes szívet és egy hajlandó szellemet, hogy megtegyük, amit te kérsz tőlünk. A te eljöveteled közzel van, ó Urunk, és kérünk, hogy készítsd fel te az egész népedet. Uram, tégy te valamit a tieid között, amiről felismerhetjük, hogy közöttünk vagy. Uram, abban az időben már nem csak a csodák és a jelek voltak azok, hanem a kenyértörés volt az ismertető jel. Ó, Uram, tégy meg mindent, ami neked tetszik, de törd meg nekünk az élet kenyerét. Add meg nekünk mindig a te ékédet, ahogy imádkozunk is, add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket. Uram, mi egy olyan ételt fogyasztottunk, olyan ételből fogyasztottunk, amit a világ nem ismer. Elrejtett mannát adtál nekünk. Ó Istenem, kik vagyunk mi, mint emberek, és te, mint az ember fia hűséges Urunk, hogy észrevettél bennünket. Ha te nem jelentél volna meg ember fiaként egy emberi alakban, Isten nem vetett volna ránk még egy pillantást sem. Ó, Uram, nagyon bensőségesen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, hogy emberi alakot öltött, és hogy megfizetted az árat a megváltásunkért. Köszönjük, hogy megvásároltál minket. Mi a te tulajdonod vagyunk az időre és az örökkévalóságra. Ó, Uram, ha te tehetnéd, választ adnál mindazoknak, akik a nevedet segítségül hívják. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Uram, mi visszalettünk állítva, és átlettünk helyezve Isten országába. Ajándékozz meg hittel bennünket, megvalljuk, hogy te hűséges és igaz vagy, és hogy megőrzöd kegyelmedet és irgalmasságodat azok számára, akik megtartják a veled kötött szövetséget. Hűséges Istenem, magunktól nem tudjuk teljesíteni, mert elestünk. De te hűséges maradtál. Köszönjük neked. Uram, én tudom, hogy az én megváltóm él. Halleluja! Ó Istenem, a te jelenléted betölti ezt a termet. A te ígéd erőteljes, a te szellemed munkálkodik a vérrel megvásárolt sokaság között. Hűséges Uram, fogadd el a köszönetet azért, amit eddig tettél, és azért, amit még tenni fogsz. Te ismered mindazokat, akik vágynak te utánad, egy új tapasztalatra te veled. Uram, hadd legyen részünk benne, olyan valóságosan, reálisan, amennyire csak lehet, Istenem. Köszönöm neked a te hűségedet. Halleluja. Amen.